Sziasztok, itt Bogi, és ez itt az Amme Páns negyedik adása. A mi öten informális csoport több mint egy hónapja alakult, és közéleti témákat beszélünk ki. Egy kibeszélő show formátumban, de nem olyan, mint a Mónika show, más témákkal foglalkozunk. Ez az idén, a szezon záró beszélgetésünk, a nyári szünet előtti utolsó beszélgetés. Bemutatom a többieket is, akik a beszélgető partnereim, ugyanaz a csoport, aki elkezdte ezt az informális csoportot pár héttel ezelőtt. Velünk van Joci, velünk van Judit, velünk van Niki, és itt van Tibi. Mi vagyunk az Amme Páns, mi öten, és a mai adás során foglalkozni fogunk a korábban már elhangzott kérdéskörökkel, amiket nem volt teljes időben, nem volt teljes lehetőségünk, hogy körbejárjunk mindenféle nézőpontból, és visszatérünk bizonyos témákra, amik előjöttek, de mélységeiben nem tudtunk róluk beszélni. 3 alkalom volt már ebből a beszélgetés sorozatban, és reméljük, hogy folytatódik ez, és biztosak is vagyunk benne, hogy szeptemberben folytatódik ez az együttműködés közöttünk és mások között is. Nagyon sok téma szóba került, nem mindennel tudtunk olyan mélységekben foglalkozni, ahogy akartunk volna, és nagyon sok témát ajánlottatok ti is, amivel jó lenne foglalkozni. Ezeket továbbra is várjuk, gyűlik a témalistánk, és visszatérünk rájuk szeptemberben. Csak ízelítőkép, ezek az adások mind megtalálhatók a TV Báktálének a felületén. Foglalkoztunk az antirasszista diskurzus hiányával Magyarországon, beszélgettünk emlékezetpolitikáról, felejtéspolitikáról a romákkal kapcsolatosan, a média ábrázolást, a roma média ábrázolást is kiveséztük elég mélyen, de amit ma egy kicsit máshogy fogunk csinálni, az, hogy visszatekintünk azokra a reflexiókra, amiket kaptunk tőletek, azoktól, akik nézik vagy nézték ezt a műsort, és praktikus módon próbálunk tanácsot adni, hogy bizonyos szituációkban hogy lehet viselkedni, hogy lehet segíteni a romák vagy más kisebbséghez tartozó embereket. Legyen ez akár egy Facebook kommentháború, legyen ez egy esemény szervezése, egy civil szervezetnél, vagy akár egy média munkásnak a napi feladatai. Ez a beszélgetés első részében tehát kicsit összefoglaljuk azt, hogy miről is volt itt szó az elmúlt hetekben. Utána pedig a második részben rátérünk egy szituációs, helyzetgyakorlatos elemzésre, ahol is én, mint Bogi, én fogok feltenni kérdéseket, mit lehet A vagy B helyzetben csinálni, hogyan lehet felelős szövetségesként viselkedni ezekben a helyzetekben, és a többiek 4 pedig megosztják velünk azt, hogy ők mit csinálnának, vagy mit várnának el egy szövetségestől ezekben a helyzetekben. Lesznek forró témák is, amik nagyon uralják most, tematizálják a közpolitikát is, illetve a baloldali médiában is nagyon sokat olvasunk róluk. Lesz olyan, mint PC terror, identitáspolitika, vagy a cancel culture, az eltörlés kultúrája. Ezekkel is fogunk foglalkozni, ezek is szóba fognak kerülni, úgyhogy maradjatok velünk, és a többi 4 beszélgetőtársam reflexiója után elemzés szinten fogunk ezekkel kapcsolatba kerülni, és ezekkel a fogalmakkal egy kicsit foglalkozni. De akkor kezdjük is, mert sok szituációt készítettünk nektek ma. Először is akkor az első körben kérdezem a többieket, hogy mi a benyomásotok arról, hogy működött ez a csoport az elmúlt pár hétben, hónapban, mik voltak a visszajelzések, akár pozitívak, akár negatívak, volt-e valami olyan, ami nagyon veletek maradt, vagy elgondolkodtatok rajta, és akkor Judit, csapjunk bele a lecsóba.
Sziasztok! Nem mondok szerintem, nem meglepetés, amit mondok, szerintem nagyon spontán indult ez a beszélgetés, de én nagyon örülök, hogy a részese lehetek. Ezek a beszélgetések bennem azt erősítették meg, hogy mekkora nagy szükség van olyan terekre, ahol mi romák megbeszélhetünk fontos témákat, társadalmi problémákról gondolkodhatunk közösen, megoszthatjuk a véleményünket egymással, vagy az érzéseinket, és közben tanulunk egymástól. és nem a tipikus integrációs diskurzust folytatjuk, hanem tabunak számító témákat is behozunk, és merünk beszélni a másik oldalról is, azaz a mélyen gyökerezett társadalomban régóta jelenlévő rasszizmusról és előítéletekről, ami valamiért itthon még mindig ilyen Voldemorti témaként van jelen, tehát vagy az van, hogy le kell tagadni a létezését, vagy nem szabad beszélni róla. És ami még mondjuk nekem nagyon fontos, az, amit a Joci és a Niki is említett már, hogy mennyire hiányzik úgy általánosságban az egymás kölcsönös támogatása, a partnerként való kezelése és láthatóvá tétele. Például a civil szférában nagyon sok roma szervezet, program, kezdeményezés, roma aktivista, jogvédő és sok olyan ember van, akik nagyon fontos munkát végeznek, viszont több láthatóságot is elbírnának, amiben például a többség szövetségesként sokat tehetne.
Köszi, Judit. Joci felét fordulok, te kaptál hideget, meleget is a nézőinktől. A hajadra is érkeztek megjegyzések, úgyhogy örömmel konstatálom, hogy ma egy nagyon visszafogott séróval vagy velünk. Nagyon, nagyon jó.
Én is köszöntök mindenkit, és elsősorban meg is szeretném köszönni a bennünket követőknek, hogy velünk vannak. A visszajelzésekből tudjuk, hogy romák és nem roma szövetségesek egyaránt erősítik az AMEPANS támogatói táborát. Azért is vagyok hálás, mert legyünk őszinték, nem egy jó ebédhez szól a nóta, könnyed, relaxáló műsor a miénk. Nagyon sokszor kell hozzá mélyreásni magunkban, és előfordulhat, hogy bizonyos témák kapcsán felismerjük a saját felelősségünket is, ami aztán további kérdéseket vet fel bennünk. Nekem ezekkel a kellemetlen érzésekkel ugyanúgy meg kell birkóznom, vagy azért, mert bizonyos aspektusból a többségi oldalon állok, vagy azért, mert mondjuk romaként vállalnom kell azt a hálátlan szerepet, hogy kendőzetlenül beszélek társadalmi egyenlőtlenségekről, társadalmi igazságtalanságokról, amelyek bennünket sújtanak. Egy pillanatra se gondolja senki, hogy ezek nem okoznak belső feszültséget. Sokunknak megfordul a fejében, hogy kell-e vállalnunk mindezt, lehetnénk-e inkább csendesebbek, vagy alkalmazkodóbbak annak érdekében, hogy könnyebben emészhető legyen az, amit mondunk, vagy éppen szerethetőbbek legyünk. Megértem azokat a romákat, akik nagyon sokat küzdöttek azért, hogy elismerést szerezzenek a többségiek körében, és nem szeretnék ezt veszélyeztetni. Legitim álláspont, ha azt a kivívott elfogadást, a sokszor látszott elfogadás is, nem szeretnék felcserélni az elégedetlenkedő, problémakereső, mindig dühös jelzőkkel. A napokban a következő üzenetet kaptam egy számomra nagyon kedves nem roma embertől, aki egyébként ezután is ugyanolyan kedves lesz a számomra, mert teljesen más szálakon kötődünk az életben. Tehát a következőket írta: szerintem a ti közösségetek is, ha kicsit csendesebb lenne, kevesebben foglalkoznának veletek, de mintha szándékosan provokálnátok. Na, de van okunk a bizalomra, mert érezzük a támogatást, és sokan hiszünk abban, hogy egy igazságosabb társadalomba vetett hit az nem provokáció, és van helye valódi beszélgetéseknek, amelyek magasról tesznek a privilégiumból fakadó megkérdőjelezhetetlenségre, és nem kenik el a problémákat. Szóval hajrá!
Hajrá, Joci, és hajrá, Niki, akkor halljuk, te mit gondoltál. Niki nagyon sok témába mélyen beleásta magát. Az előző adásban például Cinka Panna történetét és az ő ábrázolásait járta körbe, hogy ő a mi kutatónk. Niki, milyen volt az elmúlt hetek, hogy érezted magad ebben a csoportban, milyenek voltak a visszajelzések?
Sziasztok, jó estét kívánok én mindenkinek. Szerintem nekem legalábbis az egyik legfontosabb mondat a Judit szájából hangzott el, amely szerint mindenkinek vannak erőítéletei. És ez egy olyan szembenézés saját magunkkal, amit csak kényszerhelyzetben vagy erőteljes önreflexív esetén teszünk meg. Van mindenkinek előítélete, mondjuk ki. Van nekem is, van neked is, megvan a szomszédnak is az elővéleménye mindenről. Arról is, hogy Juli mit evett, arról is, hogy Laci mennyit szedett föl magára, hogy a doktor úr melyik országból vándorolt be, és ezek az előítéletek nem feltételezik azt, hogy rejtegetni kellene, vagy letagadni, vagy szégyelni ezeket, csak el kell gondolkodni a jelentőségén, hogy kell ezzel foglalkozni, vagy sem, és főleg azon, hogy változtat-e valamin jó irányba az, hogyha berakjuk ezt az illetőt, akiről előgondolkodunk egy bizonyos dobozba. Hogyha egyszerűbben akarom megfogalmazni, akkor szerintem nem mindegy, hogy az előítéletünk, elővéleményünk végére pontot vagy kérdőjelet rakunk. Az ismert tény ugye, hogy az emberek, csoportok kategorizálása történetileg a túlélésünket segítették. Aki rablónak nézett ki, nem tudom, félszemű volt, vagy szakadtú volt öltözve, attól elfutottunk, vagy elkerültük. Aki meg bársonyruhát és pecsétgyűrűt viselt, annak meg meghajoltunk, vagy kezet csókoltunk. Manapság a döntéseink, a világunk és a globális berendezkedés miatt ennél jóval bonyolultabb megfontolást igényelnek, főként, hogyha demokráciáról és jogállamiságról beszélünk. Aki félszemű, az simán lehet, hogy valamilyen baleset vagy betegség áldozata lett. Aki pecsétgyűrűt hord, az meg lehet, hogy nincs telen, és büszkén viseli az egyetlen örökségét. És valószínűséggel egyik tény sem vált ki belőlünk futást vagy meghajlást. Én azért szeretném azt hinni az összes visszajelzés alapján, hogy az embereknek van igényük arra, hogy jobban belegondoljanak és alkalmazkodjanak a változásokhoz. Az inkluzív gondolkodás szerintem a 21. század legértékesebb nyersanyaga, és az AMEPANS csapata is ebből táplálkozik, ami nekem jelen pillanatban június eleje óta olyan, mint hogyha friss hegyi levegőt szívnék.
Köszönjük, kérem, ez a hegyi levegő kitart sokáig. Tibi, te nem voltál olyan jól az elmúlt hetekben, ezt beszélgettük mi egymás között, nehéz az a helyzet, nehéz látni azt, hogy mi van az ismeretségi baráti körödben. Hogy vagy most?
Jó vagyok, köszönöm. Szóval, jó estét, sziasztok! Engem nagyon sokkal is felháborít az a kollektív depresszió, ami jelenleg az ismerőseimet jellemzi, mert nem tudnak mit kezdeni azzal a ténnyel, hogy Magyarország diktatúra lett. És ezt sajnos ki kell mondanunk. Azzal sem, hogy felborult az életük a koronavírus miatt, és már szinte mindenfelé megkeresést, tehát mindenféle megkeresést elutasítanak és magukba zárkoznak. Én nagyon örülök annak, hogy az AMEPANS-zsal egy kis erőt adhatunk, és ennek én is részese vagyok. Pár hete kezdtük el, de a helyzet azóta is sokat romlott. Az iskolaőrség új intézménye úgy néz ki, véglegesen összeállt. Az index függetlenségének ellehetetlenítették, a koronavírus ingadozó kérdése és emiatt a gazdaság labilis helyzete mindig vannak velünk napi szinten, sajnos. Én arra kérek mindenkit, hogy bármilyen nehéz, akkor se adja fel. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy belenyugodjunk ebbe a helyzetbe, ha bár nem tehetünk sokat, de ha nem nyugszunk bele, és ha azokat a kis lépéseket mind megtesszük, amiket saját lehetőségünk szerint meg tudunk tenni, akkor nem tudnak igazán nyerni ellenük. És mi is ezt tesszük az AMEPANS-zsal. A legfontosabb üzenetemet összegezve, ezen kívül arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ma Magyarországon tényleg lehetetlen külön roma helyzetről beszélni, mert ez nem csak minket, hanem mindenkit ugyanúgy érint. Ugyanúgy, mint a transzellenes törvény, amivel nem csak a transzemberek méltóságát vették el, és akadályozták meg a mindennapi életben való boldogulásukat. Emellett ugye azt is közölték ezzel, hogy csak az van, ami a hatalomnak tetszik. És mi tetszik nekik? A még több hatalom. És mit tesznek meg érte? Bármit. Emiatt sem a 33-as cikk, sem egy cigányellenes neonáciuszítás nem csak egy kisebbségre tartozik, hanem az összes kisebbségre és mindenkire ugyanúgy.
Köszi Tibi, és aki nem hallgatott még korábbi beszélgetéseinket, vagy nem olvasta az önmeghatározásunkat, annak azért azt hozzátenném, elmondanám, hogy ugye mi nem csak roma embereket érintő kérdésekkel foglalkozunk, hanem próbálunk több kisebbségi tapasztalatból is beszélni, legyen az az LMBTQ közösséghez való tartozás, legyen ez a női lét ma 2020-ban Magyarországon, vagy máshol, és szeretnénk a következők során is ezt a fajta szemléletet, ezt a lencsét megtartani. És akkor térjünk is rá ezekre a helyzetgyakorlatokra, ahol én leszek a kérdező, és olyan szituációkat fogunk látni, amik velünk, ötünkkel legalábbis már megtörténtek, fordultak hozzánk emberek ilyen kérdésekbe, hogy de figyelje már, Jóci, Bogi, de most komolyan erre mi a jó reakció, mit lehet itt csinálni? Mi nem kőbe vésett, írott törvényeket, szabályokat fogunk mondani, mert nyilván nagyon sokféle szituáció, kontextus létezik, és nincs mindig egy olyan megoldás, ami az optimális. Mi bizonyos perspektívásokra, aspektusokra, két nehéz szó, ma ilyen nehéz szavas, perspektívára és aspektusra fogunk rávilágítani, vagy legalábbis próbálunk meg rávilágítani a következő pár a szituációs gyakorlatban. A szituáció szereplői az egyrészt az AmmePunch tagjai, Judit, Nikit, Jóci és Tibi, másrészt pedig médiamunkás, aktivista, fiatal aktivista, szülő, tehát ilyen nagyon hétköznapi szituációkról fogunk beszélni, azokról lesz szó, amik megtörténhetnek valakivel ma Magyarországon. És akkor csapjunk is bele. Én, itt van egy kis ilyen technikai felkészülés, azt hiszem, legalábbis felkészülési igény. Igen, látom, hogy működik, tehát most elvileg engem láttok, és Jocit a napsütésben, a lemenő nap sugara a haját csillantja meg. Igen, akkor én is látlak téged. Na, Jóci, akkor csapjunk bele, kezdjük el. Nézzük az első szituációt. Tehát, Jóci, szia! Hogy mutatkozzam be, én egy fiatal aktivista vagyok, és több civil szervezetnél is önkénteskedek Budapesten. Mindig nagyon fontosnak tartottam, hogy ki mit csinál, mit tesz a közösségekért, és hogy az, amit ő mond, meg hogy mond, az szerintem kevésbé fontos. És ez, amit ma főleg a bal oldalon látunk, ez a nagyon-nagyon erős, egyre inkább erősödő PC, hogy is mondjam, politikailag korrekt beszédmód, ez hát nem tudom, szerintem csak arra jó, hogy valaki tudja bizonygatni magáról nyilvánosan, publikusan, hogy mennyire felvilágosult, mennyire topon van a mostani emberi jogi beszédmóddal, terminológiákkal, illetve arra, hogy ő másokat akár meg is tudjon alázni, amiért ők nem ezt használják, és keresztre is tudja nyilvánosan feszíteni őt, ha nem megfelelő terminológiát használ. Ezentől én úgy gondolom, hogy mindig sokkal fontosabb az, hogy mit teszünk, ahogy mondtam az elején is, nem kell itt az intelligenciát fitoktatni ezekkel a beszédmódokkal, meg lehet fogni a munka végét, el kell menni cigány gyerekeket tanítani, vagy ételt osztani a hajléktalanoknak, tehát hogy ezek a beszédmódok ilyen már tök másodlagos kérdések. Na és még egyet mondok, Jóci, ami engem még nagyon zavar azokban a civil szervezetekben is, ahol én vagyok, hogy ilyen nem is tudom, ilyen identitás olimpiát csinálnak egyesek a beszélgetésekből, döntéshozásokból, és mindig ez van, hogy te nem beszélhetsz erről, meg erről a kérdésről, mint cisz, fehér, középosztálybeli férfi. Na, szóval ezek az identitás kinyilatkoztatások, ezek engem baromira zavarnak, és én nem hiszem, hogy attól, mert valaki éppen roma, vagy transznemű, attól neki automatikusan igaza lesz velem szemben. Szerintem ez borzasztó káros, ezekre mindig felhívni a figyelmet. Egy oldalon állunk, miért kell ezzel foglalkozni, Jóci?
Hú, ez egy nagyon-nagyon nehéz és összetett kérdés, de megpróbálok így egyenként válaszolni rá. Hát először is az identitáspolitikáról, ez való igaz, hogy egy oldalon állunk, én viszont nem ilyen kétpólusú pályát képzelek el. Én egy baloldali ember vagyok, viszont látok metszeteket. Nekem a roma identitásom is fontos. Az identitáspolitikát kritizálók vélemény általában az, hogy a baloldal gyengíti a széttöredezettség és a több emberek csoportja, kisebb emberek csoportja nem képes egy ütős, egységé összeállni. Szerintem meg pont potenciál lenne a különböző identitással rendelkező emberek megszólításában és azok valós képviseletében. De és ilyenkor muszáj visszakérdeznem, hogy akkor nekem baloldali roma emberként csak a baloldaliságomra kellene hagyatkoznom, és az összpolitikai táborunk érdekében el kell hallgatnom a romákkal kapcsolatos mulasztásokat, ha jól értem. Szóval magyarul toljam a szekeret az összbaloldali mozgalomnak szó nélkül, úgy, hogy érezném, hogy meg lennék szólítva. Én nagyobb értelmét látom annak, hogy együtt csinálunk egy olyan baloldalt, ami sokkal inkluzívabb, erősebb is ezáltal. Én ezen szeretnék igazából dolgozni. Na, a szóhasználatról meg hát én sem vagyok mindig napra kész a legújabb terminológiával, de ha meg tudjuk tanulni, hogy mit jelent a YouTube sensation, vagy a social media influencer, akkor be tudjuk építeni a szóhasználatunkba mondjuk a nem bináris, őslakos, vagy szexmunkás szavakat. Rá lehet kérdezni, ugyanúgy, mint egyéb más új kifejezésekre. Velem fordult már elő, bevallom, hogy valami menő, új hullámos kifejezést mindenki ismert rajtam kívül, én meg lapítottam és bólogattam, hogy ismerem. Viszont az emberi jogi kifejezésekkel, mint a fordítva lenne, hogy egyesek nagyon büszkék, hogy ők nincsenek képbe, és tulajdonképpen őket ez nem is érdekli. A politikai korrekt beszédmódot ellenzők szándékosan helyeznek nagy súlyt a bonyolult és keszekussza terminológiára, miközben tudjuk, hogy minden kontextus függvénye. Baromi ritka, amikor csak a szóhasználattal van a gond, és a tartalom egyébként neutrális. Ha azt mondod, hogy például, hogy a fiú-lány szomszédomnak olyan jó a stílusa, és támogatom a nemi önkifejezését. Hát én garantálom, hogy senki nem fogja kiverni a fröccset a kezedből, hogy úristen, ezt úgy kell mondani, hogy non-bináris, te nem tudom, te nyilas, te szélsőséges. Na, ilyenek nem szoktak előfordulni. Én például azon vettem észre magam, hogy a menedékkérő helyett többször használtam a migráns szót. Na ezt viszont benyeljük, és nem háborgunk, hogy két teljesen más jelentéssel bíró szavakat össze-vissza cserélünk. Továbbá még elkeseredetten olvasok több magyar véleményformáló, aki PC-terrort kiált, tele van csúsztatásokkal, az egyik ilyen gondolkodó azt írja, hogy nem PC kellene, csak érzékeny és felelősségteljes kommunikáció. Hát jó reggelt, most írtad körül a saját szavaiddal a PC fogalmát. Olyanok is akadtak, akik csalódottságukat fejezték ki, hiszen ők nyitott szívvel fogadták a BLM mozgalmat, és ha ott áll meg a történet, hogy a rasszizmus az egy nagyon-nagyon csúnya dolog, és senkit se bántsanak, senkit se rekesszenek ki a bőrszíne miatt, vagy egyéb más identitása miatt, az teljesen rendben van. A probléma ott kezdődik, amikor önvizsgálatot kell tartani, hogy ennek az igazságtalan rendszernek a fenntartásában én személyesen, mint egy icipici láncszemecske, hol állok. Ott veszítjük el a támogatókat, amikor történnek változások, igaz, meg sem karcoljuk a javak egyenlőtlen elosztását, de már az is fáj, ha nyelvi vagy egyéb más ábrázolásbeli igazságtalanságot vagy egyenlőtlenséget próbálunk felszámolni. Újra idézek. Nem mondom, hogy kitől, mert már nem akarok neveket mondani. Szóval miért kell minden egyes fehér színésznek nyilvánosan bocsánat kéréssel előállnia, aki valaha fekete karaktert játszott. Mondja az, aki egyébként nyitott szívvel üdvözölte a Black Lives Matter mozgalmat. Tehát Amerikában és több más gyarmatosító országokban hosszú történelme van a blackface-nek, avagy a feketére maszkírozott karakterek kultúrájának. Aki esetleg még nem hallott róla, akkor az nézzen utána, utána megalázó, és célja a fekete emberek lealacsonyítása volt. Bogi ajánlotta nekem például a Disclosure című Netflix dokumentumfilmet, amiből fájdalmasan kiderül, hogy a transznemű nők ellen táplált elutasítás és agresszió bizony a hollywoodi ábrázolásból is táplálkozik. Tehát cisznemű férfiak játszottak transznemű nőket, ezzel a nézőkkel azt elhitetve, hogy ők tulajdonképpen nőnek öltözött férfiak. Tehát akkor is, ha valaki ezért Oscar-díjat kapott, egy elnézést, egy bocsánat, az szerintem abszolút dukál. Ezek számunkra aprónak és jelentéktelennek tűnhetnek, de csak az a módja annak, hogy alapjától számoljuk fel azt az igazságtalan és egyenlőtlen rendszert, mert a George Floyd nyakán való térdelés és a négercsók vagy a szerecsempatika szóhasználata az ugye baromi távol áll egymástól, de a kirekesztés és a diszkrimináció rendszere ilyen apró kis elemekből épül fel, amihez nem kellene ennyire foggal körömmel ragaszkodnunk. És még egy utolsó gondolatot szeretnénk mondani, hogy fontos megjegyezni, hogy az immár 10 éve tartó Fidesz kormány szerintem konzerválta a magyar progresszív elitet. Az ellenzéki gondolkodóknak az energiája a sorozatos jogállamot támadó nem tudom én, különböző támadó sorozatokra épül, tehát kiszolgáltatott csoportok alapjogait veszélyezteti, a méltósághoz való jogukat kérdőjelezi meg, így nagyon sokszor esélyünk sincs a dolgok mélyére ásni, ha a minimumért is kemény harcokat kell vívni. Tehát minden idegszálunkkal az orbáni diktatúrára fókuszálunk, a világ pedig már rég elhúzott mellettünk. Szóval csak azt akarom hangsúlyozni, hogy minden annyira relatív. Tehát innen nézve, ha mondjuk nem olvasnánk mondjuk külföldi újságokat, akkor magyar kontextusban lehet, hogy a magyar progresszív elit felkent félisteneinek kisebbségi csoportokhoz való hozzáállása az dicséretre méltó, de ha egy ismeretlen szövetséges fehér amerikai egyetemista, én azt gondolom, hogy kenterbe verné őket.
Wow, hát lesz mit tanulnom a következő estében. Jóci, köszi, megpróbálom feldolgozni. Ha jól értem, akkor azt mondtad, hogy itt nyitottnak kell lenni a kritikára. Tehát, hogy a saját példádon keresztül ezt szemléltetted, hogy tehát az, hogy te kritikát megfogalmazod, ez nem ellentétes azzal az elképzeléssel, hogy egy minél egységesebb baloldali front jöjjön létre, hanem ennek egy teljesen természetes dolognak kéne lennie. Ahogy a Niki, úgy hallottam a beszélgetésben, ő is az önreflexióról beszélt, és arról, hogy ez, hogy valakire azt mondjuk, hogy rasszistát mondott, vagy cselekedett, az nem feltétlenül egy borzasztó negatív dolog, az csak egy önreflexióra sarkalló kijelentés. Na, megpróbálok ezzel valamit kezdeni, de azért ez az identitás még annyira nem világos nekem, tehát, hogy én sok radikális, marxista aktivistával találkozom, akik osztályharcot folytatnak, és a proletariátus érdekeit próbálják meg a tőkésekkel szemben érvényesíteni, szegénységellenesek, szociáldemokraták vannak itt mindenfélék. Na most akkor mit kell itt választani? Tehát, hogy van egyfajta ilyen nagy társadalmi elnyomó struktúrákat analizáló és azok ellen tevő aktivizmus, és van az identitáspolitika, ami meg azt mondja, hogy legyen jobb a melegeknek, transzoknak, romáknak, nőknek. Akkor mi itt a sztori, Judit?
Szerintem, hogyha identitásról beszélünk, akkor nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy az egy fenékkel nem lehet megülni két lovat mondás egyszerűen nem állja meg a helyét. Tehát, hogy identitásunk, vagyis az én képünk, nem egysíkú. És az, hogy mivel azonosulunk, milyen közösséghez vagy társadalmi szerephez tartozónak érezzük magunkat, ez egy életen át formálódik, és a legfontosabb szerintem, hogy több identitásunk van egyszerre, és ezek nem zárják ki kölcsönösen egymást, és nem is megkérdőjelezhetőek. Viszont az identitás nem csak önmeghatározásként működik, vagyis az úgy, hogy mi mit gondolunk magunkról, hanem az alapján is, hogy mások mit gondolnak rólunk, vagyis hogy milyen a társadalomban elfoglalt, kijelölt helyünk vagy szerepünk, és ennek a kettőnek a keveréke, ami amúgy annyira nem egy pozitív dolog. Például, ha hiába gondolja magát mondjuk én beás nőnek, ha a társadalom nagy része ezt a kategóriát nem ismeri, és csak annyit ismer, hogy cigány. Tehát akkor ezt úgy tudjuk értelmezni, gondolom. De bármelyiket vesszük alapul, vagy az önmeghatározást, vagy a társadalmi struktúrákat, ezekre épülő mozgalom, ami például a romákért harcol, vagy a nők, vagy az LMBTQ közösség jogaiért, teljesen megfér az olyan aktivizmus mellett, ami például nem identitás által képződő csoportok ügyeit képviseli, hanem az elnyomó társadalmi és gazdasági struktúrák ellen harcol, például ilyen az energiaszegénység elleni harc. És ezek nem vagy-vagy kérdések, nem zárják ki kölcsönösen egymást, hanem szerintem átfedésekben vannak. És hogy így válaszolva mondjuk arra a kérdésre, hogy akkor kinek van igaza, vagy kinek nincs igaza, nem biztos, hogy csak azért, mert valaki roma, automatikusan igaza lesz, viszont a társadalmi egyenlőtlenségek, a hatalmi viszonyok miatt olyan tapasztalatokat, valamiért ezek a szavak most nehezebben mennek, olyan tapasztalatokat szerezhetett élete során, amit egy osztálya vagy neme miatt előjogokat élvező ember nem biztos, hogy átél vagy átélhet valaha is. És ez nem valami verseny vagy olimpia ezekre az identitás kinyilatkoztatásokra. Pont azért van szükség szerintem, hogy láthatóvá váljanak bizonyos, igazságtalan társadalmi gyakorlatok és hatalmi viszonyok, illetve hogy közelebb hozza azokat az embereket egymáshoz, akik ugyanazért az ügyért dolgoznak, és hogy kölcsönösen megértsék egymást, és hogy tanuljanak egymástól.
Oké, most már egy kicsit világosabb, tehát itt megfér egymás mellett a nőjogi mozgalom, meg a szegénység ellenes mozgalom is. Tehát, hogy nem feltétlenül kell itt ebből ilyen versenyt csinálni, hogy minek van létjogosultsága, vagy nem. Oké, köszönöm szépen. Na, a többi szituációnk nem lesz ilyen komplex, ígérem, hanem kicsit kevésbé árnyalt, sokrétű dolgot fog megcélozni. Lássuk is a következőt, és felkészül Judit a válaszadásra megint. Na, mondom én most, hogy ki vagyok. Én egy LMBTQ civil szervezetnél dolgozó, évek óta ott dolgozó meleg férfi vagyok. Sok kritikát kapunk a szervezettel az elmúlt években, hogy nem igazán vagyunk befogadóak a roma közösség felé. Szerintem ennek a kritikának egy része jogos, mert például az igaz, hogy nincsenek kifejezetten az ő bevonásukra fókuszáló programjaink, de persze erre semmilyen forrásunk sincsen. De azt azért mégis ki kell emelni, hogy sose jönnek el a roma LMBTQ emberek azokra a programjainkra, amik mindenki számára amúgy teljesen nyitott programok, legyen az akár egy örökbefogadási tanácsadás, vagy csak egy kiállítás a Pride héten, alig találunk roma LMBTQ embereket, akik ott vannak. Na most, mi egy vállaltan antirasszista, feminista szervezet vagyunk, és kiállunk minden kisebbség jogai mellett, az egész szervezet erről szól. Mit tehetnénk még azért, hogy jobban bevonjuk a roma LMBTQ közösséget a munkánkba? Judit.
Én először is általánosságban próbálom megcélozni ezt a kérdést, Szerintem minden olyan programban, projektben, vagy legyen szó bármiről, ami romáknak és romákról szól, fontos, hogy az elejétől, fontos az elejétől megszólítani és bevonni a romákat, egyenlő félként kezelve tervezés, döntéshozás és megvalósítás szintjén is. Nem csak konzultáció szintjén, mondjuk egy darab cigányembert megkérdezni, hogy ne érje szó a ház elejét, vagy lehessen kipipálni egy pontot, és hogy ez amúgy lehessen pár képet csinálni, mert hogy amúgy az nagyon jól néz ki a beszámolóban is. És ne is csak mondjuk tévés roma közszereplőket találjunk meg, hanem romákat, több területről, civil szervezeteket, aktivistákat, akár egyetemi hallgatókat. És a civil szektor gyakorta azzal a téves feltevéssel működik amúgy, hogy az általuk támogatni kíván csoportok úgyis majd megtalálják őket. Ami egy részben igaz, hiszen aki támogatásra vágyik, vagy vár, az általában keresi ezeket a lehetőségeket, de hogy pont az ilyen kommunikációs problémákra, vagy új célszemélyek elérésére a projektekben nem árt kidolgozni valamilyen metódust erre, például egy piackutatást. És lehet, hogy például egy cégnek, vagy egy nem roma szervezetnek nincsenek megfelelő eszközei, vagy csatornái a kapcsolatfelvételt illetően, de szerintem a többiek nevében is beszélhetek, amikor azt mondom, hogy bármikor írjanak nekünk, és kapásból tudunk ajánlani roma civil szervezetet, aktivistát, egyetemi hallgatót, vagy bárkit, akire szükség lehet.
Köszi. Tibi, mit szólsz te ehhez? Mit tehet egy LMBTQ szervezet? Vagy akár ez most lehet másik szervezet is, tehát egy feminista szervezet azért, hogy jobban bevonja a roma közösséget a munkába?
Lényegében véve, ha egy LMBTQ plusz szervezet...
Kicsit közelebb hajolsz, Tibi, mert kicsit rosszul hallunk. Köszi.
Most jobban lehet hallani?
Most sokkal jobban.
Tehát lényegében véve, ha egy LMBTQIA plusz szervezet azt állítja magáról, hogy kiáll az emberi jogok mellett, és a kisebbségi kérdések, amik egyébként ugyanúgy érintik a szivárvány közösséget is, tehát hogy a kisebbségi kérdések is a legfontosabb alappilléreit képzik a szervezet működésének, akkor ez a gyakorlatban is meg kellene, hogy valósuljon. Úgyhogy ez az egész szervezeti struktúrát és kultúrát áthassa, és ne pusztán kommunikációs vagy támogatói fogás, vagy csak felszínes szolidaritás vállalás maradjon belőle. A szivárvány közösségen belül a roma interszekció az egyik legmarginalizáltabb csoport, amire a szervezeteknek több figyelmet kell szánni. Tudom, hogy fontosnak tartják, és örülök neki, hogy ez egyre nagyobb figyelmet kap, és a tendencia egyre jobb, de még mindig többre van szükség. Olyan kellemetlen és nehezen kezelhető témákkal kellene többet foglalkozni, mint a szegénység, munkanélküliség, szexmunka, drogfogyasztás, az egészségügyi helyzet, a hajléktalanság, és nem csak a középosztálybeli témákkal. Ezeket a nagyon komoly, legkirekesztettebbeket, hatványozottan érintő témákat nem lenne szabad elhanyagolni. Sokszor hangzik el a kérdés, amit feltettél az előbb, hogy ezekre a kérdésekre hogyan lehet forrást szerezni, és igen, teljesen megértem a helyzetet, mert ilyen népszerűtlen témák kapcsán szinte lehetetlen forrást találni, illetve hihetetlenül nehéz. Ugyanakkor nem nagy volumenű programok megszervezéséhez szerencsére nincs szükség ilyen forrásokra, és ha van nálatok valaki, aki szívesen foglalkozik ezzel, és van ideje rá, akkor ez megvalósítható. A hosszú távon pedig elengedhetetlen, hogy ezek roma szervezetekkel, mert ezek a programok vagy projektek roma szervezetekkel, vagy aktivistákkal, önkéntesekkel együttműködve valósuljanak meg, akik a projekt kivitelezésében is tudnak segíteni, nem beszélve a leggyakoribb probléma felvetésről, hogy hogyan lehet bevonni a cigányokat.
Na, hát ez nem egyszerű a megoldás, itt se, azt jól érzékelem, de el lehet indulni kicsiben, és lehet ötletelni veled is, például Tibi erről. Ezt jó, jó tudni. Na, a következő szituáción következik. Szóval, a Facebook falamon azt látom, hogy egy roma ismerősöm, barátom posztja alatt komoly vita bontakozott ki, amiért ő kritizált egy média szemét, akit elég sokan ismernek, mert szerinte kirekesztően rasszistán beszélt az egyik videójában. Hát, hogy is mondjam, én nem szeretek ilyen konfliktusokban részt venni, főleg online, úgyhogy inkább úgy teszek, mintha nem is láttam volna ezt az egészet. Amúgy sem gondolom, hogy le kellett volna ezt a média szemét rasszistázni, kvázi így nyíltan keresztre feszíteni. Azért szerintem ennél sokkal több kell, hogy valaki ilyen komoly negatív jelzőt kapjon, és ilyen komoly negatív jelzővel, rasszista jelzővel bélyegezzük őt meg, így ilyen nyilvánosan. Na, jól csináltam azt, hogy csendben maradtam, Niki?
Nem. Ez a rövid válaszom, de van egy hosszabb is, jó? Én értem, meg megértem, hogy nem szeretsz nyilvánosan kommentháborúba kezdeni, nem vagy ezzel egyedül, nagyon sok ember van ezzel így, sőt, igazából két véglet van, vagy aki csak ezt szereti, vagy aki egyáltalán nem megy bele. Ugyanakkor ezekből a mondatokból, amiket említettél, nekem azt sejlik ki, hogy nagyon sok ellentmondás van a fejedben a helyzettel kapcsolatban. Ki a rasszista? Mit kell ahhoz csinálni, hogy valakire rásüthessük ezt a jelzőt? Egyáltalán szitok szó-e a rasszista, vagy egy változtatható attitűd? Van-e értelme egy közszereplőt ilyen módon kritizálni? Szerintem érdemes ezeket egy sör, limonádé, fröccs, bármi mellett kicsomagolni, és megemészteni közösen azzal a személlyel, akinek a posztja vagy kommentje kihozta belőled ezeket a kétséges gondolatokat. Egyébként meg sokszor egy like vagy egy dislike is elegendő az, hogy kifejezd a véleményedet, és az is több, mint a semmi. Az, hogy kire mondjuk ki, hogy rasszista vagy homofób, nem egyéni mérlegelés kérdése. Én tudom, hogy ez most megrázó lehet egyeseknek, de ezt a fajta verbális és nem verbális támadást jogszabályok és nemzetközi egyezmények határozzák meg, amit országok tucatjai ismertek el jogilag. Igen, Magyarország is. Amúgy ez a tudattalan, előítéletes kommunikáció egy egészen furcsa dolog, meg a dinamikája is. Vegyünk egy példát, hogy mondjuk A megfogalmaz, ezt te vagy Bogi, igen, egy előítéletes kommentet megfogalmaz B-vel, mondjuk velem kapcsolatban, vagy a csoportommal kapcsolatban, és mondjuk én B kijelentem, hogy ez bizony Bogikám, sértő volt, rasszista, homofób, nőgyűlölő, stb. Erre A, meg a bandája, az Amapáns, a védelmedre kelnek, és megtámadnak engem, vagyis B-t, amiért ezt a súlyos jelzőt mertem használni a történtekkel kapcsolatban, amikor szegény A csak el akarta mondani a véleményét.
Oké, szóval áldozatot csináltam saját magamból. Nagyjából. Miközben én támadtam meg valakit. Értem. Gyoci?
Hát én is hasonlóképpen gondolkodom, mint a Niki, de én még azt szeretném hangsúlyozni, hogy a szólásszabadság az egy valóban fontos eleme a demokráciánknak. Sokunknak az az álláspontja, hogy nem törvényeknek kell ezt szabályozni, hanem a társadalomnak kell ébernek lennie és reakciókat adnia. Ha kisebbségek vagy marginalizált csoportokat kollektíven sértenek meg egyes emberek, ilyeneket olvasunk, ilyeneket hallunk. Sok függ attól, hogy ki mondja, mekkora platformmal rendelkezik az illető. A válaszreakció is ezzel lesz arányos. Ha mondjuk én személy szerint holnap migránsozok vagy zsidózok a Facebookon, akkor remélem, hogy lesz legalább 20 ember, aki megkér arra, hogy gondoljam ezt újra. Ha hajthatatlan vagyok, akkor valószínű, hogy el fognak küldeni melegebb éghajlatokra, és mondjuk kevesebb szülinapi bulira vagy bar mitzvára fognak elhívni majd a jövőben. Vagy mondjuk csinálhatom azt is, hogy amit a híres emberek csinálnak sok esetben, hogy követelem a zsidó barátaimtól, hogy de engem akkor is szeressetek, hogy ennek ellenére ugyanúgy, hiszen mondjuk én sütöttem a legjobb dobostortát, amit ti valaha ettetek. Erre ők majd azt mondják, hogy Jóci, ez valóban igaz, ezt az érdemet senki nem veszi el tőled, de most te nem cukrász témáról beszélsz, hanem te igenis most megbántottál bennünket. Na, ugyanez a helyzet, csak nagyobb színpadon az ismert, elismert, híres emberekkel. Privilégiumból fakadóan azt gondolják, hogy az egyébként valóban kiérdemelten megszerzett széles hallgatóságuk az állandó figyelmükkel tartozik, és tulajdonképpen ők áldozatok, ha az ő kinyilatkoztatásaikért bárki felelősségre vonja őket. Erre azt mondja Antoni Rita egy cikkében, hogy a véleményszabadság egy kevésbé népszerű velejárója, hogy véleménye a másik embernek is van, és hogy az övé is szabad. Lehet ezt cancel culture-nek, vagy magyarul eltörlés kultúrájának nevezni, de tulajdonképpen ezeket az embereket nem némították el, hiszen kétszeres hangerővel mondják továbbra is ugyanazt, csak csupán felelősségre vonták őket, megkérdőjelezték állításaikat, vagy éppen úgy döntöttek emberek, hogy nem kedvelik őket ezután. Ez a vita hemzseg a csúsztatásoktól, ahogy említettem, én mégsem nevezném ezt műbalhénak, mert nagyon szépen kirajzolódik, hogy ugye akár a velünk egy oldalon állók, ahogy az előzőbe fogalmaztam, és mennyire ragaszkodnak a sérthetetlen privilégiumaikhoz, ilyenkor merül fel a kérdés, hogy valójában az emberjogi aktivisták-e a törékeny hópehek, vagy a PC-terrorizmust kiáltók.
Hát mi nem vagyunk hópelyhek, szerintem abban megegyezhető. De nagyon szépen rezonált az, amit mondtál a Niki szituációjával is, hogy ki csinál áldozatot kiből, az áldozatiságnak milyen binaritáson túlmutató szeletei, rétegződései vannak. Na, menjünk át akkor egy olyan témára, ami sajnos évtizedek óta nagyon aktuális, és sose lesz kevésbé aktuális Magyarországon, ez az oktatás, és nagyon sokszor a cigánysággal kapcsolatosan a közbeszédben az oktatás az egyik első dolog, probléma halmaz, ami megfogalmazódik. Úgyhogy én most egy szülő leszek. Tehát én egy szülő vagyok, két iskolás gyerekem van, és a szülői munkaközösség tagja is vagyok. Az iskolában, ahova az én gyerekeim járnak, hát egyre több a balhés gyerek, legutóbb például az egyik cigány gyerek, mondjuk ki, hogy cigány gyerek volt, lekurvázta az osztályfőnökét, és megfenyegette, hogyha tovább szivatja a tanár, akkor annak aztán nagyon-nagyon rossz vége lesz. Rossz ezt kimondani, de nem akarom, hogy olyan intézménybe járjanak a gyerekeim, ahol a roma gyerekek miatt romlik az oktatás színvonala, ahol ilyen magas mértékű az iskolai agresszió. Ezek a problémás tanulók, ezek a roma gyerekek nem vetnek jó fényt az iskolára, a közösségre sem, és mindenkire rossz hatással vannak, köztük az én gyerekeimre is. Nagyon erősen fontolgatom, hogy a gyerekeimet elviszem egy másik iskolába, de a következő szülői munkaközösség ülésen mindenképpen indítványozni fogom, hogy kérjünk egy iskola őrt az intézménybe, mert valahogy ezt meg kell állítani. Abszolút úgy érzem, hogy semmilyen más lehetőségem nincs. Vagy van? Tibi.
Van más lehetőséged. Azt gondolom, hogy nagyon veszélyes ez a gondolatmenet, hogy a roma gyerekekkel azért van a baj, mert hogy romák. És ez a fajta viselkedés a kultúrájukból egyenesen következik. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyes gondolatmenet, és ez a fajta megbélyegzés, ez csak tovább nyújt. A problémát okozó gyerekek között van cigány származású, és őt megbélyegzem azzal, hogy azért problémás, mert cigány, akkor egy olyan címkét teszek rá, ami egész életére rajta marad. Neki ez alap lett leosztva, neki ez a szerepe, ezt kell eljátszania, és elviszi azt, amit bebeszéltek neki, amit a társadalom bebeszélt neki, amit a tanárok vagy az iskola bebeszélt neki, azt, hogy azért rossz, mert cigány, és aki cigány, az rossz. Az oktatás színvonala pedig nem attól lesz alacsonyabb, hogy több cigány vagy csak cigányok járnak oda, hanem attól, hogy az oktatás színvonalát felülről irányítva tönkreteszik. ha nem vonják be a szülőket, nincs egy demokratikus iskolai kultúra, nincs elég pedagógus, szociális munkás, pszichológus, szakember az iskolában, a másik iskolájában pedig igen. A szabad iskola választás által segítve az iskolák felosztják maguk között a szerepet, ki lesz a jobb oktatás, és kinél ott pontosuljanak a cigányok. Ha ezt a gondolatmenetet tudatosan érti az ember, az már nagy erőrelépés abban, hogy ne csak drasztikus látszat megoldásokban tudjunk gondolkodni, még például iskola ő.
Judit, mondasz te is nekem valamit? Mit csinálhatok?
Igen, bocsánat, csak nem sikerült lenémítsam a, vagy igen, unmute-oljam magam. Szóval én teljesen egyetértek a Tibivel. Amúgy a szabad iskola választás, vagyis az, hogy a szülő döntheti el, hogy melyik iskolába írassa a gyerekét, az itt Magyarországon még mindig működik, de a legtöbb európai országban már nincs annyira jelen, mivel sok negatív következménnyel jár. Amellett, hogy sérti mondjuk a gyerekek egy esélyegyenlőségét, felerősíti a szülők társadalmi és gazdasági hátterének, státuszának különbségeit, és spontán szegregációhoz is vezethet, ami igaziból ebben az esetben mondjuk annyira nem is spontán. Mert ugye az van, hogy a választás lehetősége korlátoltan van jelen az alacsonyabb társadalmi és gazdasági státusszal rendelkező szülőknek, erre nincsen esélyük. És válaszként csak annyi, hogy a Tibi is említette, semmiképp sem a roma diákok puszta jelenléte okozza az oktatás szintjének a romlását, de ha ez nem elég megnyugtató, akkor a szülői munkacsoporttal, az iskolaigazgatóval, vagy az osztályfőnökkel, vagy akár egy oktatással foglalkozó roma szervezettel, Bogi, nyugodtan vedd fel a kapcsolatot, és beszélgess el velük az aggodalmadról, és én azt is ajánlanám, hogy mondjuk iskolaőr helyett inkább iskola pszichológust vagy iskolai szociális munkást kérjetek az intézménybe.
Vagy többet is. Egy iskola őr fizetéséből kijön két segítő szakember is, úgy gondolom, nem? Ha jól láttam, majdnem. Köszönöm szépen a tippeket, és akkor evezzünk át így az utolsó részben egy kicsit más témára, ami a média és a kultúra, és ennek a szereplői lesznek. Ezek is megtörtént események alapján íródott szituációk, úgyhogy lehet, hogy fel fogtok ismerni benne egy-kettő példát. Az első az az, hogy egy női magazinnál dolgozom, ismertek vagyunk arról, hogy sok társadalmi témát boncolgatunk, behozunk, legyen ez a magyarországi menekültek helyzete, transzneműség, egyedülálló nők örökbefogadási lehetőségei. Roma tematikájú lapszámunk még nem volt az elmúlt években, persze jelent meg már pár interjú roma hírességekkel, mint például Karamell, Radics Gigi, de most ennél is többet szeretnénk. Félünk viszont, hogy valamit elrontunk, többségiként akár még sztereotípiákat is tudunk erősíteni ezzel a lapszámmal. Hogy kezdjünk ennek a nagy munkának neki, Niki?
Neki, Niki. Én tudom, hogy nem jó a negatívummal kezdeni, de most ezt elkerülhetetlennek gondolom. Már maga a koncepció is kirekesztő, hogy egy lapszám erejéig végre roma emberekkel kapcsolatos anyagokat is szerkeszteni szeretnétek. Klassz amúgy, mondaná a hétköznapi egyszeri olvasó. Én személy szerint csak alkalmanként fogyasztok női magazinokat, és ennek az egyik jelentős oka az az, hogy nem érzem magamat, meg a közösségemet meg kellőképpen megszólítva és reprezentálva. És én, mint ilyen egyszeri vagy alkalmasint női magazinolvasó, azt mondom, hogy ez édeskevés. Mármint persze attól függ, hogy mi a cél. Mert hogyha a felszínt akarjátok ezzel egy kicsit megkapargatni, és egy egyszerű és felejthető lapszámmal kipipálni ezt a lehetőséget, hogy mi már megtettük a magunkét, megveregetitek egymás vállát, akkor oké. Okay. De hogyha valódi inkluzív cselekvést szeretnétek ezzel kifejezni, akkor én más tanácsot szeretnék nektek nyújtani. A roma embereket úgy tudnátok a legkönnyebben kihúzni a sztereotíp skatujából, hogyha egész egyszerűen benne lennénk minden lapszámban. Legyünk mi is írók, szerkesztők, fotósok, interjúalanyok, bloggerek, gasztro, turisztikai, civil, divat, szépség, egészség, környezet, tudatosság, és még ki tudja, hogy milyen más tanácsadók, és előbb-utóbb meg fognak érkezni a roma olvasóktól az olvasói levelek is. Egyszerűbb nyilván úgy működni, mint a nagy politika, hogy ja, van a párt, a nagy párt, és a többi pedig kívülálló, és ezért inkább láthatatlanná tesszük őket, de érdemes szerintem felülvizsgálni, hogy ez mennyire kifizetődő. A társadalom nagyjából 10%-a, ugye statisztikai adatok alapján eltérő számok is kijöhetnek, de nagyjából a társadalom 10%-a roma származású magyar. A magazinokban talán 1%-nyi tartalom jelenik meg rólunk, és az is csak akkor, hogyha van aktualitása. Problémák, ügyek, társadalmi kérdések, hátrányos helyzet, periférián élő csoport, ezek a mi bélyegeink, ezek alapján ismernek föl minket. Szerintem, Bogi, csináljátok meg ezt a tematikus roma lapszámot, és hogyha megvan, akkor használjátok a kialakult kapcsolatokat roma emberekkel arra, hogy a következő kiadásban már ott legyen egy ilyen leheletnyi írás, vagy egy interjú, vagy egy szakértői vélemény tőlünk, rólunk. Aztán az azt követőben még egy adag, és így tovább, tegyetek minket láthatóvá és közelivé, emberivé, egészen addig, amíg el nem érjük azt a bizonyos 10%-ot. Legyen ez a cél.
10%. Fel kell állítani egy ilyen metronómot, mint az indexnél. Van a 10%. Oké. Konkrét tanács volt, köszönöm szépen. Na még egy akkor, és akkor Tibi felkészül. Tehát, 10 éve játszok színpadon és filmeken, és sok cigány női karaktert is volt szerencsém eljátszani, nem cigányként. Mindig nagyon izgalmasak voltak ezek a feladatok, és próbáltam a lehető legjobban teljesíteni, megformálni ezeket a karaktereket. Most akkor komolyan kérjek bocsánatot, ahogy Amerikában a fehér színészek a fekete karaktereik miatt, és most komolyan fennáll majd az a veszély, hogy nem fogják ezeket a filmeket, amikben én is játszottam, a tévében leadni, csak azért, mert valaki azt mondta, hogy sztereotíp a roma képük. Tibi, most komolyan. És hajolj közel a hajamhoz.
Nem lehet hallani? Igen, azt gondolom, hogy nagyon nagy felelőssége van ebben az egyénnek. A cigány szerepeket sokszor csak azért hozzák be, hogy legyen egy zenés bohóc szerep a színdarabban. Összegezve az összes cigány szerepet, amik előfordulnak, ez ugye általában a tolvaj, a zenész, a bohóc, a prostituált és a hülyák. Nem tudom, hogy tudtok-e más mondani, én nem tudok. Már nem tapasztaltam még más. Nagyon fontos észrevenni ezt a mintázatot, és nem folytatni ezt a sztereotípiákat bebetonozó hagyományt. A színház és a film szerepen megkérdőjelezhetetlen a cigányokkal kapcsolatos társadalmi kép kialakításában, ezért sokkal többször és sokszínűbben kellene, hogy roma karakterek és történetek megjelenjenek a színpadon és a filmvásznon. De sajnos nem tudok sok kellemes élményről beszámolni. Bármikor láttam, hallottam a cigányság megjelenését filmvásznon vagy színházban, az mindig kellemetlen volt. Ha színész vagy, ne vállaljál ilyen szerepeket, és kezdeményez beszélgetést arról, hogy miért problémás a karakter. Ha nem a megszokott szerepről beszélünk, hanem egy komplex karakterről, attól a színtarab is sokkal érdekesebb és értékesebb lenne, és a romaság reprezentációján is segítene. Tehát ez mind a színdarabnak, filmnek, mind a cigányságnak. Remélem, hogy ezt hamarosan felismerik majd. Ha pedig nem sztereotíp, hanem komplex, egy igazi karaktert mutató szerepet kínálnak, szuper, azt játszd el szerintem. Ugyanakkor, ha valóban szeretnél tenni az ügyért, akkor még jobb lenne, ha ezt a szerepet cigány színész kapná meg, akik meg sokkal nehezebb lehetőséghez jutni. Sok olyan színház van, például a Független Színház, a Karaván Társulat, a Málegyipe, a Tudáshatalom Társulat, ahol roma fiatalok tehetséggondozásával foglalkoznak. Érdemes velük felvenni a kapcsolatot, és megnézni, van-e nálad alkalmasabb a szerepjén.
Oké. Niki, neked is van valami hozzáfűzni valón?
Nekem is van. Én megfordítanám a szituációt.
Na.
A roma szereplők hány nem roma szerepet játszhatnak el? Na? Zérót. Ki engedi őket valaha valaki ebből a dobozból, hogy a roma szereplő, a roma színész, az roma karaktert játszhat csak? Nem. Legyen roma színésznő Júlia színházban, roma színész nagyra becsült orvos a jóban-rosszban-ban, és ha már ennyire jelentéktelenné váltak a határok szerep és származás között, akkor szerintem elkezdhetünk beszélni arról, hogy mi a jogos követelés, meg mi nem.
Oké. Okay. Köszi. Ezt nem teszem ki a kirakadva, de jó. Na és akkor az utolsó, ami egy elég közéleti, mostani közéleti téma, de szintén a médiánál maradunk. Tehát én egy online média felületnél dolgozom, főleg aktuál politikáról készítek videóriportokat. Az iskola őrség bevezetését kaptam meg témául, ami ugye ezen a héten is történik, most kell jelentkezni ezekre a pozíciókra. Tehát és persze én tudom, hogy ez egy nem egy direkt módon, de mégiscsak a roma közösség és a roma gyerekek elleni állam által szponzorált intézkedés. Na, hogy kezdjek ennek neki, ennek a tudósításnak? Kell-e itt a tényeken kívül, hogy bevezetik, hogy jelentkeznek, hova rendelik ki ezeket az iskolaőröket? Kell-e másról is vizsgálódnom, mással kapcsolatosan is vizsgálódnom, vagy csak neutrálisan írjam le, hogy 479 helyre ennyi meg ennyi, ilyen meg ilyen fizetésű őrtettek? Na, Niki.
Na megint én. De van egy kérdésem hozzád, Bogi.
Annyit beszélsz, ezek a nők mindig annyit beszélnek. Szörnyű.
Nem bírom.
Hogy a férfiakat érvényesül.
Alapos munkát vársz el magadtól. Nekem ez a kérdésem. Meg hogy a
szerint
a sarka.
Igen, én olyan alapos vagyok.
Jó van. Akkor nagyon jó hírem van neked, mert van kettő választási lehetőséged is.
Kettő?
Az egyik, hogy indirekt, ahogyan te is látod a szituációból, egy indirekt módon kielemezheted, hogy az iskola rendőrség mondjuk egyes gyerekcsoportokra, mondjuk szegényekre, gazdagokra, városiakra, falusiakra, tanulási és vagy viselkedési zavarosokra, egészségesekre, fogyatékkal élőkre, romákra, nem romákra, milyen hatással vagy veszéllyel lehet, és miért. Ugye ennek meg lesz az eredménye. Vagy elindulsz a meredek lejtőn lefelé, és beleásod magad az oktatási hivatal statisztikáiba, az iskola rendőröket kérő intézmények profiljába és oktatási programjába, és aztán saját magad is megállapíthatod, amit egyébként is már kapizsgáltál és sejtettél az elején, hogy ennek az intézkedéscsomagnak van mondani valója a roma gyerekekről és a roma gyerekeknek. Én nem hiszem, hogy a média terméke célja az lenne, hogy elhallgass vagy elhanyagolj egy olyan információt, amit a vak is lát, itt csak nincs kimondva így tárgyilagosan. A konfrontálódás nem a legegyszerűbb eszköz, ezt ugye mindannyian tudjuk, azok közül, amit választhatsz, de szerintem a legszakmai és a legetikusabb is.
Köszönöm szépen, és akkor a kis szituációs gyakorlataink végére is értünk. Reméljük, hogy azért hasznos volt valakinek, meg hasznos szempontokat hoztunk be. Majd láthatok ebből ilyen kis videókat is, amiket kivágunk a hosszú beszélgetésből. Csak arra szeretnék mindenkit biztatni, ahogy eddig is tettük, hogy nyugodtan keressetek meg minket ilyen problémákkal. Nem biztos, hogy az egész problémát végig tudjuk követni, de egy beszélgetés erejéig mindig szerintem ott vagyunk, ahol egy közös ötleteléssel legalábbis el tudjuk indítani a megoldási folyamatot. Úgyhogy tényleg írjatok nekünk bátran. Írjatok nekünk bátran azzal kapcsolatosan, hogy is is, hogy milyen témákat szeretnétek látni a következőkben. Nekünk van egy-két nagyobb átfogóbb téma az őszi szezonra, amit már előkészítettünk, amik egy kicsit inkább oknyomozósabb, kutakodósabb témák is lesznek, de ettől függetlenül szívesen várunk mindenkitől javaslatokat. Van valami búcsúzásotok, Niki, Judit, Tibi, Joci? Én búcsúzok mindenkitől azzal, és aztán átadom a szót, hogy nagyon köszi annak a pár ezer embernek, vagy nem tudom hányan voltatok, majd ezt összeszámoljuk most a nyár alatt. Nagyon köszi, hogy itt voltatok, nekünk egy szerintem baromi erős tanulási folyamat volt, vagy legalábbis a magam nevében beszélek, mind a reakciók nagyon meghatározóak voltak, abszolút formálták az én gondolkodásomat, kérdésfelvetéseimet, kaptunk egy csomó megkeresést, aminek nagyon örültünk, kaptunk egy csomó negatív kritikát, amiből próbálunk tanulni, és szerintem egy jó barátságot kötöttünk itt öten, hatan, Lacival együtt egymással, ami szerintem minden munkakapcsolatnak az egyik legerősebb alapja, úgyhogy remélem, hogy kipihenten a kevesebb szem alatti karikával visszatérünk szeptemberben, és hozunk továbbá is sokszor tabunak számító témákat, amikről tudunk egy beszélgetést kezdeményezni. Én szeretném mindenkinek megköszönni Joci, Tibi, Judit, Niki, Marianna, aki bekapcsolódott, hogy ennyi energiát fektettek ebbe. Mindenkinek, aki hallgatott minket, és ajánlott, hogy erre szánta az idejét a nyáron, vagy a meleg hónapokban, és azt kívánom mindenkinek, hogy vigyázzon a mentális egészségére. Erről beszéltünk azért párszor, a mai alkalom során is előjött. Próbáljunk megszámítani egymásra, nehéz idők járnak, ezt nem kell szerintem kihangsúlyozni, még mindig tart a koronavírus, egy gazdasági recesszió, ami azt követi egy politikai, diktátori, autoriter berendezkedés, amiben élünk és tengetjük mindennapjainkat, úgyhogy én csak annyit akarok mondani, ne féljünk egymástól segítséget kérni, és tőlem se féljen senki ismerve, ismeretlenül segítséget kérni, úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet. Többiek? Niki.
Én is szeretném megköszönni a figyelmet, meg a támogatást mindenkitől. Minden egyes like, meg minden egyes szívecske rendkívül jól tud esni, mert nagyon nehéz időnként a felkészülés, vagy maga a téma, amiben benne vagyunk, ahogy Joti is említette, ezért ezekkel kapcsolatban milyen le kell lásni, és magunkkal kapcsolatban is meg kell ízni bizonyos harcokat adott esetben. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm is én is a támogatást mindannyiunk nevében. Mindenkinek kellemes nyarat, és nagyon remélem, hogy óriási tömeg gyűlik össze augusztus 2-án a Nérúparton a Roma Holokauszt megemlékezés alkalmával. Sziasztok!
Így van, a Nérúparton augusztus 1-én már elkezdődik a Roma Holokauszt megemlékezés, ahol 24 órán keresztül fogják felolvasni a holokauszt áldozatok neveit. Többen is ott leszünk, úgyhogy érdemes nem csak 2-án, hanem akár bejelentkezni is az eseményre. Szerintem még mindig várnak önkénteseket a Pirena Menca nevű szervezetnél. A Facebookon megtaláljátok őket, lehet jelentkezni. Judit, Tibi, Joci! Nem vagy lemérítve, úgyhogy...
Nem vagyok, csak nem is igazán szeretném már szaporítani tovább a szót, meg az az igazság, hogy a Niki már mindent elmondott, amit akartam volna, hogy nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm mindenkinek, hogy figyeltek, és a lehetőségekhez képest kívánok mindenkinek nagyon csodálatos nyarat.
Köszi. Judit!
Bogi, te mindig megemlítesz mindenkit, te meg kimaradsz, úgyhogy köszi neked is, hogy a motorja vagy mindig ennek a beszélgetésnek, és összerázol minket, mert hogy néha azért eléggé szép vagyunk esve.
Nem igaz, hazugság. Nagyon élvezem én is, úgyhogy köszi nektek. Tibi, egy búcsúszó.
Most lehet hallani?
Nagyon közel, ez lesz a motto.
Szóval én is nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, aki meghallgatta, illetve aki részt vett benne, illetve remélem, hogy sokan elmennek, ahogy Niki is mondta, augusztus 2-án majd a megemlékezésre. Nekem személy szerint nagyon sokat jelentett, hogy részese lehettem ennek, mert ugye nem tudunk sok mindennek tenni ebben a helyzetben, de ezt a pici dolgot meg tudtam tenni, és ezzel hozzájárultam, ami engem nagyon megnyugtat. Úgyhogy ezt szeretném megköszönni.
Köszönjük szépen még egyszer mindenkinek, Lacinak a rengeteg technikai szervezésbeli a support, a támogatást, és találkozunk szeptemberben, kövessétek addig is a TV Bachtale oldalát, oda fogunk elhelyezni még nyáron is majd mindenféle tartalmat, úgyhogy csumi mindenkinek, sziasztok!